Barát Benedek, az Új Hullám Rádió műsorkészítője beszélget Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázóval, az OSC vezetőedzőjével a csapategységről, amely rádiónk májusi témája.
Jó napot kívánok, kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. A következő nagyjából fél órában arról lesz szó, hogy mitől lesz közösség egy csapat. És akivel erről a témáról beszélgetni fogok, olimpiai bajnok, világbajnok, vízilabdázó, 278-szoros magyar válogatott, 2018-ban vonult vissza az aktív játékos pályafutástól, 2020 óta pedig az OSC Újbuda vezetőedzője. Ő Varga Dániel, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot, szia!
Jó napot, szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
A fő témák tehát, hogy mitől lesz közösség egy csapat. Most jó a csapatközösség az OSC-nél?
Jó a csapatközösség az OSC-nél, ez az egyik legfontosabb tényező egy csapatnál. Egyébként hullámzó, tehát azért vannak jobb és nehezebb periódusok is. Nagyon érdekes, bár lehet, hogy ez egy picit előre szaladok a témában, de azért az élsportban, azon belül a vízilabdában biztosan a siker nagyon sokat tud segíteni azon, hogy egy csapat összeérjen. De azért nem ilyen egyszerű.
Ahhoz, hogy tényleg jó legyen ez a csapat, kellene külön csapatépítő foglalkozások, vagy elég az edzések és a meccsek?
Hát az az ideális, amikor ez magától kialakul. Annál jobb nincsen. Mindig lehet tenni, akkor, hogyha valami nem stimmel, is kell is tenni. De ugye, 20 évet játékosként, 5. éve edzőként azt látom, azt érzem, hogy ezt leginkább belülről kell megoldani. Tehát ugye most egy kicsit átálltam a sötét oldalra, úgy szoktak mondani a játékosaim, főleg amikor olyan nagyon hosszú úszásokat vezetnek az edzésen. Tehát edzőként azért van dolgom a csapatépítéssel, de mégis úgy gondolom, hogy a játékosok az öltözői hangulatot, az uszodán kívüli eseményeket ők irányítják, ők alkotják, ők szabályozzák, és ahhoz kevés köze tud lenni az edzőnek. Lehet ezt külső programokkal, egyeztetve akár a játékosokkal, vagy a csapatkapitánnyal, akár őket nem megkérdezve, ezek lehetnek pozitív hatással egy csapat hangulatra, egy közösség alakulására. De mondom még egyszer, szerintem a csapatnak a működését, a belső működését, az etikáját, a hangulatát, azt alapvetően a játékosok hozzák és határozzák meg.
Tehát az edző feladata szerinted nem olyan nagy a csapatközösség szempontjából?
Hát ez nem így van. Ha úgy fogalmaztam, hogy ez jött le belül, akkor a félreértésre elnézést kérek. Nem, az edzőnek nagyon sok feladata van, de egyrészt azért, mert szertágazó, másrészt azért, mert én legalábbis úgy jelenek, hogy ez egy 0-24-es munkakör, tehát nincs megállás, mindig lehet egy picit dolgozni, mindig lehet gondolkodni valamin, hogy jobb legyen, rengeteg dilemmám van, és a kétség az egy nagyon önemésztő folyamat tud lenni, persze ez is a személyiség függő, hogy ki az, akire jobb, tehát többet kételkedik, vagy egyáltalán vizsgálja önmagát. Arra értettem, hogy kevesebb behatása van az edzőnek a csapat igazi belső szabályaira, igazi belső működésére. Tehát én megtartom az edzést, másfél óra, két óra, hol mennyi, de a játékosok azért egy öltözőből jönnek be az uszodába, és egy öltözőből mennek ki. És hogy előtte, illetve utána mit csinálnak, az nyilvánvalóan rajtuk múlik, és arra nincsen ráhatásom. Itt még fontos hozzátenni, valahogy azt mondanám, hogy itt azért a kötődés egy nagyon-nagyon fontos szó vagy kifejezés, amit meg kell említeni, mert a kötődés ez egy olyan érzelmi, alapvető érzelmi szükséglet az embernek születésétől fogva, sőt, már a fogantatás utáni időszaktól fogva, ami a magánéletünkben is meghatároz egész életünkön keresztül, tehát persze, most ez Ez egy más téma, de hát kötődés az édesanyánkhoz, kötődés a szüleinkhez, a testvéreinkhez, később a tanárunkhoz, a barátainkhoz, a közvetlen és közvetett környezetünkhöz. Ezek a kötődési minták olyan dinamikát hoznak létre, ami alapvetően határozza meg egy közösségnek a hangulatát. Nem kell mondani, hogy mennyire sokat tud adni az, hogy valakinek fontos a másik. Tehát, hogy beszéljek egy kicsit mondjuk a saját példámról, szerencsére 10 éven keresztül játszottam egy klubcsapatban és válogatottban is a testvéremmel, aki mindannyian tudjuk, hogy...
Vagy hát mindig játszik.
Igen, még mindig játszik. Kevesen vitatkoznának velem, hogyha azt mondom, hogy jelenleg is még a világ egyik legjobb játékosa, de hát ez így van az elmúlt 10-15 évben. Az, hogy annyi gólpaszt adtam neki, az nem csak annak köszönhető, hogy mondjuk jól tudtam passzolni, meg belőtte a helyzetet, hanem annak, hogy valahogy sokkal fontosabb volt, mint bárki más. Tehát, hogy figyeltünk egymásra. És ez rengeteg dologban tetten érhető. Tehát, amikor nálam volt a labda, akkor Dumi már elindult. Tehát, amikor Dumi elindult, akkor már elkértem a labdát, és ebből adódóan kialakultak ezek a sikeres megoldások. De ez nem csak velünk van természetesen, csak arra akarok rávilágítani, hogy ott, ahol van egy pozitív érzelmi kötődés, két ember között, az a vízben is tagadhatatlanul megnyilvánul. De hogy mondjak egy érdekes, hát nem is ellenpélda, de hogy van ennek egy másik oldala is. Például 2 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt az Aranyi Máté átjött hozzánk az OSC-be, a Szilárdi Kristóf már ott volt, és ők együtt nőttek fel a 8 éves koruk óta, 9 éves koruk óta. És az első edzéseken már láttam, mikor gyakoroltunk, hogy ez valami, tehát ez túlzás, és le kellett velük üljek beszélni, hogy azért, mert jóban vagytok, azért ne adjál neki oda olyan paszt, ami egyébként nem helyzet. Tehát ott meg egy olyan pozitív elfogultság volt, amit hát vissza kellett nekik tükröznöm, vagy jeleznem, hogy a jó döntés az nem attól, tehát egy helyzet nem attól helyzet, hogy a barátom van ott, hanem attól, hogy egyébként nagyobb esélye lesz abból a paszból gól. Remélem érthető volt a két példa. Ezen keresztül szerettem volna bemutatni, hogy a kötődés milyen sokat tud adni, de azért óvatosan is kell vele bánni.
Mennyit számít, hogy jó a csapat hangulat, például eredményben?
Hát mi a mértékegység? Nagyon sokat. Nagyon sokat számít. Rengeteg példa volt a sportban mindig is, és szerintem ez minden sportágra igaz, amikor egy papíron gyengébb csapat, vagy egy kisebb csapat megveri a nagyobbat, vagy egy ügyetlenebb át tud lépni a saját határain, és az ügyesebbet le tudja győzni, és hát ez a sport egyik alapvetően nagy szépsége szerintem, hogy a kisebb tud győzedelmeskedni a nagyobb felett, és nem csak azért, mert aznap szerencséje van, vagy éppen valamit jobban csinált, hanem azért, mert az akarata, illetve maga a csapatszellemből adódó energiák olyan tudással ruházzák fel arra azokra a percekre, vagy órára, amíg ott a mérkőzés van, ami felülírja a papírformát.
Tehát akkor egy jól összeszokott, mentálisan erős csapat, az akár többet számíthat, mint például az egyéni képességek? Mert például látjuk a focit idehozva a PSG-nél, hogy ott van Messi, Neymar és Mbappé is, de mégsem tudnak BL-t nyerni.
Hát nem, már csak azért sem, mert azért elég ügyesek az ellenfelek is, azt gondolom, de jó a példa, szerintem, és nagyon hiszek abban, hogy többféleképpen megfogalmazták ezt már, akár edzők, akár más szakmában dolgozó okos emberek, de én ezt valahogy úgy mondanám, hogy nem a játékosok egyenként, nem az elemek miensége, hanem a köztük lévő viszony az, ami a legfontosabb. És ebből alakul ki az a nagy kép, amit aztán hétről hétre láthatnak a nézők, a szurkolók, vagy bárki. És ezek a viszonyok, amik mondjuk egy vízilabda csapatban nézünk 14 játékost, ez nagyon szerteágazó. Tehát ugye van ennek egy szociometriája is, hogy ki mennyire van középpontban, mennyire van periférián, kihez viszonyul, de azért itt a nagy egészben vannak kisebb csoportok is. Vannak hármasok, négyesek, vannak párosok, vannak olyanok, akik a magánéletben is összejárnak, vannak olyanok, akik egyébként nem kapcsolódnak szárazföldön, de mondjuk a vízben sokkal jobban megértik egymást. Nagyon színes és nagyon dinamikus egy ilyen csapatdinamika, és ez baromi izgalmas egy edzőnek is ezt látni, illetve az egy folyamatos dilemma, hogy miben nyúljak bele. Mert ahogy még a legelején is mondtam, az a legjobb, hogyha ez magától működik. Ha nem működik, akkor pedig erre fel kell hívni a figyelmet. Ennek vannak különböző eszközei.
Amikor játékos voltál, akkor jó volt a csapat hangulat? Mert most így a válogatottra gondolok például, ugye, akikkel megnyertetek az olimpiát például, mert úgy nézett ki, hogy elég jó volt.
Nagyon jó volt. 20 évet játszottam első osztályban, ebből azt kell, hogy mondjam, most nagyon gyorsan végigpörgetem, kivétel nélkül jó közösségben voltam. Nem véletlenül jöttek a sikerek. Persze nem volt mindig siker, és nem volt mindig felhőtlen a viszony sem, de összességében azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy olyan játékosokkal, olyan személyiségekkel, olyan emberekkel lehettem együtt, akik által én is több lettem, nem mellesleg nyertünk néhány egész fontos meccset is.
Ugye a válogatottban Kemény Dénes volt a válogatottnál az edződ. Ő milyen hatással volt rád?
Nagy hatással volt rám. És itt, hát nem kibontva azért azt a 10 évet, amíg együtt voltunk, illetve hát volt szakmai kapcsolat köztünk, de azért más volt 17 évesen a Dénessel találkozni, és más volt 25 évesen a Dénessel, vagy 29 évesen a Dénessel, mondjuk már olimpián részt venni. Más volt újoncként, más volt olimpiai bajnokként. Én is változtam, ő is változott, a csapat is változott, a környezet is változott. Ez gondolom evidens. Minden esetre nagyon sokat köszönhetek Dénesnek. Bízom benne, hogy ő is érzi úgy, hogy hozzátettem ahhoz, hogy ő háromszoros olimpiai bajnok edző lehessen. És hát ennél részletesebben szerintem most nem is mennék ebbe a dologba bele. Talán nem volt túl pátoszos, de mégis kifejeztem azt, hogy van azért egy pozitív kapcsolat.
Már játékosként is voltak edzői gondolataid, és ezt nyilatkoztad, és ebből a szempontból, tehát a csapatépítés szempontjából mi a véleményed, vagy mi a fontos így tehát edzőként? Vagy akkor mit gondoltál, amikor játékos voltál erről a kérdésről?
Már a csapatépítésre?
Igen.
Hát itt is többféle dolog van. Szerencsés az az edző, aki erre letesznek egy papírt, és fölírja azokat a neveket, akivel szeretne együtt lenni, és meg is valósul. Azért ez nagyon ritka a vízilabdában. Más sportágokban sem így fordul elő, hogy 1-től 13-ig, vagy ugye a sportágtól függően, hogy hány játékos, de azért mégis talán jobb belenyúlás van. Tehát van az a helyzet, amikor az edző kiválasztatja azokat a játékosokat, akikkel együtt szeretne végigmenni azon az úton egy szezon, két szezon, vagy több szezonon keresztül. Itt ebben az esetben is több mindent kell mérlegelni. Nyilván van egy struktúra egy csapatnak, tehát lehet, hogy csak mondok egy nagyon mindenki számára nagyon érthető példát, lehet, hogy van 4 olyan kapus, aki kiváló képességű és emberileg is ott lenne helye, de természetesen nincsen szükség 4 kapusra. Tehát vannak azért nagyon fontos szakmai szempontok, ebbe nem csak a posztok értendőek, hanem hogy ki mit tud képviselni, mint játékos edzésen és a mérkőzéseken. De, és a lényeg, meg amiért ma itt vagyunk, nagyon fontosnak tartom az emberi szempontokat is. Tehát volt olyan játékos, több is, tehát ugye harmadik év, sőt negyedik éve kezdem el azt, mert most megint éppen így február-március környéken az az időszak van, hogy a jövő évi csapatnak a kialakítása, hogy sok mindent figyelembe kell venni, többek között azt is, hogy személyiségével mit adna hozzá az adott kiszemelt játékos, vagy a szóban forró játékos, és nem egyszer, nem kétszer, de többször belefutottam, illetve hát szembesültem azzal, hogy lehet, hogy egyébként ott lenne a helye, mert éppen az a fajta tudása megvan, amire a csapatnak szüksége van, de úgy éreztem, hogy abban a fajta szellemiségbe, kultúrába, amit nagyon komolyan építünk az OSC-nél, nem illik bele, és emiatt nem is kapott megkeresést, vagy hogyha ő jutott el hozzánk, akkor elutasítást kapott. Hát röviden az lett volna a válaszom, hogy igen, nagyon fontos a kiválasztásnál a személyiség, illetve a csapatban betöltött mentális és lelki szerep?
Sok a mérkőzés, ezt is mondtad több interjútban. Ez jót tesz a csapatközösségnek, mert jobban összekovácsolja őket, vagy épp, hogy túlsúlyosan elfáradnak, kimerülnek a játékosok?
Hát ez nehezebb, mint valaha. Soha nem volt ennyi mérkőzés, mint most. Ez teljes őrület, ami most van. Tehát az, hogy szerda-szombat meccsritmusban játsszuk a szeptembertől májusig, szinte pihenő nélkül a szezont, az egy óriási kihívás mindenkinek. Természetesen az összes aspektust ideértve, tehát fizikálisan is. Én azt hiszem, hogy teljesen megváltozott az edzéselmélet az elmúlt egy pár évben. Hát nyilván nem az alapjai, hanem azok az edzés, tehát ha megnéznénk egy 10-20 évvel ezelőtti edzésnaplót, kinyitnánk, akkor azok az elvek sok esetben már nem is alkalmazhatóak, mert maga a mérkőzés lett a fő terhelés, és amellé kell betenni az edzéseket, kicsit úgy balanszírozva is, hogy éppen mire van szüksége egy csapatnak, és azon belül, hogy mitől szép a csapatsport, és mitől jó kihívás egy edzőnek is. Nyilván másképp éli meg egy 38 éves családapa a szerda-szombat mérkőzéseket, mint a 19 éves érettségi után lévő fiatalember. Ez mondjuk, ha nevesíthetek is, akkor mondjuk Tóth Marciról gondolok, és Végvári Vincére. Van köztük 20 év különbség, természetesen más hatással már rájuk ez a terhelés is. Mentálisan is, fizikálisan is, minden szempontból. Szóval nagyon nagy a kihívás, nagyon nagy az igénybevétel, és ez újabb feladatok elé állítják az edzőt és a játékosokat is természetesen.
Gondolom itt is van olyan, hogy valaki mondjuk jobban önzőzik, és nem annyira passzolja a labdát. Velem mit lehet kezdeni, vagy tehát rá kell üvölteni, vagy mit kell vele csinálni?
Hát azt mondom, hogy minden edző azt csinál, amit a legjobbnak lát ebben az esetben, és előre bocsátom, én azt gondolom, hogy nincs tuti recept. Nincs tuti recept. Na hát most egyszerre sok minden jutott eszembe, mert benne van ebben a kérdésfelvetésben sok minden. Egyrészt az önzőzésnek is megvan az oka. Én kicsit analitikusabb típus vagyok. Én megadom az esélyt annak, hogy a végére járok, hogy miért is önzőzött. És megpróbálom a gyökereinél megváltoztatni mondjuk azt, hogy ezt a szerencsétlenül meghozott döntést, hogy mi szerint mondjuk nem adta le azt a labdát, hanem rálőtte. Na most persze nekem sem végtelen a türelmem, amikor ez a párbeszéd útján ez a sokadik ígéret nem kerül beváltásra a játékos részéről, tehát továbbra is önző, akkor lehet, hogy már én is kiabálok, vagy felemelem a hangomat. Érdekes, hogy a kiabálás, vagy mondjam, az edzői agresszió, vagy ez a fajta pedagógiai módszer, ez rövid távon nagyon hatékony tud lenni, tehát ott hirtelen a tünetek eltűnnek, tehát tüneti kezelésnek mindenképpen jó. Én alapvetően nem hiszek hosszú távon ebben a fajta pedagógiában, mert a játékos nem a belátása miatt változik meg, hanem egy külső nyomás miatt, és igazából nem változik meg, akkor előbb-utóbb, főleg krízis helyzetben elő fog jönni az, ami alapvetően probléma. Ez így most jól hangzik, ez azt jelenti egyébként, hogyha ez így ilyen könnyen működne, akkor embereket tudnék megváltoztatni, de ez nem így megy. Tehát ennek pedig az a mondjuk, hogy ennek a módszernek, vagy megközelítésnek pedig az a hátránya, hogy alapvetően nem tudok megváltoztatni embereket és játékosokat, és persze nem is dolgom, de hát most egy kicsit elkanyarodtunk, meg kicsit komplexebbül válaszoltam erre a egyébként jó kérdésre. A rövid válaszom az, hogy ha önzőzik, akkor el kell küldeni a fenébe, hogy ne csinálja. A hosszabb válaszomat pedig az előbb megadtam. Mindenesetre próbálkozni kell, és azt tényleg fontosnak tartom, hogy nincsenek csodaszerek, és minden edző, ahogy minden pedagógus is, vagy akár minden szülő, úgy viselkedjen ezekben a helyzetekben, amivel ő maga tud azonosulni.
Az ORC-ben ugye 100%-ig magyar játékosok vannak. Ez könnyebb kommunikáció szempontjából? Ugye neked is van erről tapasztalatod, mert 4 évig Riekában játszottál Horvátországban.
kommunikáció szempontjából könnyebb kérdés, hogy mekkora jelentősége van a kommunikációnak. Nyilvánvalóan önmagában nagy jelentősége tud lenni a kommunikációnak, de azért hát nagyon, nagyon színes ez a kép. Igen, játszottam 4 évet Rijekában testvéremmel, és ezt már nagyon-nagyon sajnálom utólag, nem tanultam meg rendesen horvátul. Persze kifogásként szoktam mondani, hogy a szobatársam elég jól beszélt magyarul, ezért nem is voltam annyira rákényszerítve, persze itt dumira gondolok. De szóval a viccet félretéve nem okozott semmiféle lemaradást vagy hátrányt ez a fajta kommunikációs, de nem is volt hiány, mert hát nyilván megértettük magunkat angolul alapvetően. Szóval, visszatérve az OSC-re, igen, a kommunikációt segítheti, de azért mondjuk, hogyha lenne külföldi játékos, akkor annak lenne egyéb hozadéka valószínűleg, mint ahogy látjuk, hogy hát nagyon sok, sőt, tulajdonképpen a csúcsot nézzük, és említettem a focit, de hát a nagyobb sportokban is, én nem is hiszem, hogy van, bár Javicski, a tévedek, de sokkal szertágazóbb ismerettel, vagy valószínűleg a többi csapatsportágra, mint én, de hát azért az nagyon ritka, ha egyáltalán van olyan, hogy külföldi játékos nélkül tud valaki nyerni, vagy sikert elérni. Tehát nyilvánvalóan annak is nagyon komoly hozadékai vannak.
Igen, de így is az OSC második a bajnokságban, ugye?
Ez így van.
Szoktál behozni külön impulzusokat más területről, például elmenni valahova a csapattal, aminek nincs köze a vízilabdához? Tehát ilyen edzői megoldások vannak?
Vannak, és sokat is jár rajta az agyam, hogy mi az, amivel vagy kizökkenteni, vagy egyszerűen csak, ahogy mondtad, más impulzust behozni, mert azért tartom fontosnak, mert persze, mi most vízilabdásokról beszélünk. Minden játékoson vízilabdás is. De a játékosaimnak a fele apuka, a fele hát ez többnyire az a fele, aki apuka, férj, családja van, barátai vannak, a csapatban játszó játékosok 2/3 mondjuk egyetemre jár, vagy iskolába jár, vagy főiskolára jár, és akkor sorolhatnám még a különböző szempontokat, oda akarok kiukadni, hogy mint egy játékos, tehát egy ember, tehát a sportoló, egy részben játékos, de nagyon sok részben más is. És ahhoz, hogy játékosként meg tudja élni, játékosként ki tudjon teljesedni, ahhoz én azt vallom, hogy emberként is teljes életet kell tudnia élni. Ehhez pedig a különleges vagy vízilabdamentes impulzusokra is szükség lehet. Idén voltunk a csapattal kirándulni például 2-szer, hát az egyiknek a neve sem fog ebben az esetben eszembe jutni, bocsánat, de talán nem is ez a fontos, hanem az, hogy hoztunk egy olyan programot, ahol szóba se jött se a taktika, se az edzés módszer, se semmi olyan, ami vízilabda, hanem egy kicsit jobban megismertük egymást, egy kicsit élveztük azt, hogy nyitottunk más témában, kapcsolódtunk egymáshoz, és ezt az érzést hozták aztán be a srácok a vízbe a mindennapokba, és bízom benne, hogy egy picit ennek is köszönhetően játszottak jól a meccsen.
Mik a jövőbeni tervek az OSC-nél? Azt már mondtam, hogy másodikak vagytok a bajnokságban, de még a Bajnokok Ligájában is szerepeltek, ha jól tudom. Szóval mik a tervek?
Hát a tervek azok ilyen nehezen kommunikálható dolgok, mert abszolút erre a szezonra koncentrálunk. Mi azért a háttérben, és itt a mi az a vezetőség, a vezető Dece Sándort és Becsi Pétert is ideértve, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a jövő év is rendben legyen. A jövő év is, a jövő évben is egy olyan értéket és egy olyan szakmaiságot és emberséget és karaktert és kultúrát képviseljen az OSC, amit az elmúlt években már letettünk az asztalra és építünk. Tehát konkrétumok nélkül azt tudom mondani, hogy hasonlóan jó és szimpatikus és működő és sikeres OSC-t fogunk építeni jövőre.
Nagyon szépen köszönöm Varga Dánielnek, hogy beszélgethettünk. Sok sikert kívánok az OSC-nek és neked is.
Köszönöm én is a beszélgetést, sok sikert kívánok neked, és köszönjük a jó kívánságokat.
Kedves hallgatóknak köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Barát Benedek, az Új Hullám Rádió műsorkészítője beszélgetett Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázóval. az OSC vezetőedzőjével a csapategységről, ami rádiónk májusi témája.